a vádirat szerint 924.852.000 forint illegális jövedelemre tett szert, tehát kenőpénz formájában ötösödül gyűlt. Most kicsit gondolkodjunk már el, hogy 924 millió forint. És olyan emberekről van szó, basszus, akik gyakorlatilag ugye ezek közfeladatokat látnak el, a mi bizalmunkból, a mi pénzünkből vannak ott, és olyan pénzeket kapnak kenőpénz formájában, amit mi körülbelül 1500 év munkájával tudnánk.
Lehet, hogy megvan ez az érdeklődés az emberekben, meg a vágy arra, hogy valami változzon, de az a kérdés, hogy adott esetben az, hogy megváltozzon elég embernek a véleménye mondjuk a kormányról, akik eddig a kormánynak voltak mondjuk a szavazói, vagy a hívei, az kéne, hogy eljussanak hozzájuk ezek az információk, amin ugye hát a kormány nagyon erősen munkálkodik, hogy ez ne történjen meg, ha csak egy mód van is rá. Vajon mégis akkor az a kérdés, hogy lehet felnyitni adott esetben azoknak az, amit...
Valami olyan alternatíva, amire rákapcsolódhat. Mert ha van, akkor szerintem burran.
Ez viszont privát. A Klasszis Lapcsoport podcastja.
Szép napot kívánunk! Ez itt az Ez viszont privát című podcast műsor, a Klasszis Lapcsalád két hetente jelentkező szubjektív műsora. Én Gáspár András vagyok, a Lapcsalád lapigazgatója, és mai beszélgető társaim Weber Balázs lesznek. Szia Balázs!
Üdvözlök mindenkit, szia!
És Bózsó Péter is itt van velünk. Hello Péter!
Én is üdvözlök mindenkit!
Legfontosabb szolgálati közleményünk, hogy akik már nem először néznek minket, azok biztosan feliratkoztak a YouTube csatornánkra, Spotify podcast csatornánkra és minden felületünkre. Akik esetleg most először vannak itt velünk, egy ajánlás vagy egy jó kattintós cím jó voltából, akkor azoknak is azt javasoljuk, hogy a YouTube csatornánkra, a Klasszis YouTube csatornára és a podcast csatornánkra, a Spotify-on mindenképp iratkozzanak fel, hogy máskor is meghallgathassanak minket, hogyha valami jó dologgal készülünk. Azt is mondtam, hogy két hetente jelentkezik ez a műsor, és hát ez egy szubjektív, ilyenkor mindig arról beszélgetünk, ami a legjobban érdekelt minket az elmúlt időszakban, meg arról, ami az olvasóinkat a legjobban érdekelte. Ez egyik másik műsorunknak is most volt a felvétele, ez az utca embere, amikor kimegyünk az utcára, és akkor megkérdezzük az utca népét különböző aktuális dolgokról. Hát most Magyar Péterről kérdeztük őket, mert úgy láttuk, hogy az olvasóinkat egyébként is ezek a cikkeink izgatják a legjobban, és a kollégáim, akik csinálták ezt a műsort, azt mondták, hogy hát most nagyon könnyű dolguk volt, mert nem találtak olyat, aki ne hallott volna Magyar Péterről, úgyhogy talán az a technikai szempontból ez az egyik legkönnyebb felvétel nekik, mert találtak embereket bőven, akik szívesen beszéltek erről a kérdésről. Ugye a legutóbbi alkalommal, amikor a kollégáink beszéltek ebben a műsorban, akkor ott tartottunk, hogy izgatottan várták, hogy milyen felvételt fog majd kiadni Magyar Péter, amit beharangozott, megjelenés előtt voltunk. Hát most aztán lett felvételünk bőven, lett Magyar Pétertől is egy felvételünk, meg hát Hajdú Pétertől is lett egy felvételünk, nem is tudom, hogy ki lehet, hogy
igen,
tetszett,
mit gondoltatok. Egyébként a... Bár ugye minden olvasónak, vagy nézőnek azt ajánlom, hogy a saját videóinkat nézze, de ha meg akarja tudni, hogy miért bűzlik ez az egész ország, és mi a baj ezzel, akkor nézze meg a Radics Petinek a témában készült videóját, amiben ugye Hajdú Pétert karikírozza, és az pontosan benne van szerintem az, hogy mi a baj ezzel az országgal, és hogy egyébként miért nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, hogy menjenek. Aha. De hogy visszatérve a kérdésedre, én azt hiszem egy hónapja voltam ebben a műsorban, és akkor azt hiszem kicsit revidiálnom kell magam, mert én akkor még azt mondtam, hogy hát ez a Magyar Péter, ez nem egy akkora spíler, és én nem látok benne akkora hát hogy mondjam, spirituszt.
Akkor lehet, hogy mégis most már látom.
És hát azt kell, hogy mondjam, hogy bár hozzáfűztem, hogy lehet, hogy rám cáfol, és igazából rám cáfolt, mert most már minden Magyar Péterről szólt, tehát kicsit úgy érzem magam, mint mikor egy új csatár érkezik egy csapathoz, egy nem túl jó hírű csapatból, egy új csapatba, és először ugye egy kicsit bizalmatlan az ember, és azt mondja, hát nem is mozog olyan jól, stb. De aztán jönnek a meccsek, rúgja a mester hármasokat, meg ollóz három gólt még, vagy négy gólt, tehát hogy azt hiszem az, hogy ennyi embert ki tud vinni az utcára, és hogy róla szólnak tényleg a hírek, veled van tele minden, és nem véletlenül, szerintem ez önmagáért beszél.
Hát jó, igen, ugye a felvétel, amit kiadott, akkor azt mondhatjuk, hogy végül is lőtt azzal egy gólt. Szerintem helyzet, egy erős helyzet mindenképp volt, hogy gól volt, de az meg gondolom, hogy azon múlik, hogy gól lesz, hogy mit lép rá az ügyészség, vagy milyen következményekkel jár talán. Ugye Kiderült, hogy végül is ennek a beszélgetésnek, amit ő titokban, elvileg titokban vett föl, az akkori felesége, az akkori igazságügyminiszter volt a beszélgetőpartner, a témájuk pedig, hát szerintem ezt már minden olvasó, néző, hallgató tudja, az pedig ugye a Völner-Sádl ügy körüli nyomozati dolgok, az ügyészséggel kapcsolatos dolgok. Talán, hogyha összefoglalhatjuk, nekem a legerősebb az volt benne azok a részek, amikor arról beszél, ugye, hogy a Rogán Antalék átnézték ezeket az ügyészségi anyagokat, kihúzták belőle a neki nem tetsző részeket.
És vagy kihúzatták.
Vagy kihúzatták belőle a nekik nem tetsző részeket, de hogy mégis van ügy ennek ellenére, az pedig annak köszönhető, hogy a Polt Péter nem tartja kézbe a dolgokat, és hát ugye ez azt jelenti, hogy a akkori regnáló igazságügyminiszter szerint akkor tartja a felvileg független ügyész kezében a dolgokat, hogyha nincsenek kellemetlenségei a kormánynak. És azért ezek elég erős állítások. Nem tudom, hogy vajon érdekes kérdés lenne, hogy szerinted, hogyha szerintetek a Varga Judit, akkor tehát ha most kormányon lett volna, nem mondott volna már le előtte, nem vonult-e volna ki, aztán időközben a kegyelmi ügy miatt a közéletből, akkor vajon mit léptek volna? Mert azért voltak, tehát le kellett-e volna, nem nagyon emlékszem arra, hogy ilyesmibe belebukott volna Magyarországon az utóbbi években miniszter, vajon akkor belebukott volna, de azt hiszem, hogy lehet, hogy még ebbe se, hiszen azért az ügynek az érintettje Völner Pál, az azért az ő helyettese volt az első embere, és akkor egész jól ellavírozott ő tovább miniszterként, ha nem merül fel, hogy esetleg nem kéne neki lemondania, úgyhogy könnyen lehet, hogy még ezt is elvitte volna.
Olyan dolgok derültek ki, amit egyébként is sejteni lehetett, tehát a novum nem annyira az, hogy mi történt, mert gondolom azt feltételezték többen, illetve gyakorlati tapasztalatok alapján ez kirajzolódik más területeken is, hanem hogy eljutott egy olyan fázisba ez a dolog, ami szerintem két vonalon, az egyik egy ilyen jogi vonalon is fájó a kormányzat számára, a másik itt pedig a futballos példára a szurkolókat emelném ki, tehát nagy igény lenne arra, hogy változások legyenek Magyarországon, tehát a szurkolók várják, hogy valami történjen már a pályán, és a kormányzat is, hogy mondjam, hogyha a népszerűség alapján hozza meg az intézkedéseit, mármint hogy mire mit reagál, akkor ez számít, mármint hogy hányan látnak Magyar Péterben egy potenciális jelöltet arra, hogy megrepessze, vagy kicsit megingassa a kormányzat hatalmát.
Egyébként annyi meg kiegészítve azt, amit mondtál, tehát, hogy mielőtt még a kormánypárti nézők azzal vádolnak minket, hogy mi egy családverő, nem tudom, milyen abúzus férfit pártolunk. Egyrészt az, hogy a Magyar Péter magánéletében milyen, az teljesen független attól, hogy amúgy milyen ügyről rántja le a leplet. Abszolút. Tehát az egyik az egy magánéleti dolog, a másik az pedig egy közéleti dolog. Az, hogy a magánéletében Magyar Péter, nem tudom, gyerekeket teszik, attól függetlenül az a korrupció, amiről lerántotta a leplet, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy lerántotta a leplet, ez egy hatalmas botrány. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Természetesen elítéljük az, hogyha bármilyen abúzus történt a Varga Judit felé, bár ugye egyelőre csak annyit tudunk biztosan, amit mind a két fél állít, hogy a Varga Judit megpofozta a Magyar Péter, de mondjuk most ne erről beszéljünk, mert nem ez a lényeg, ugye nekünk újságíróként az a felelősség, hogy miről beszélünk, tehát mi az, amit központba teszünk, és szerintem amiről nekünk most beszélni kell, az ez, tehát az a hangfelvétel, amit és annak a következményei, és annak a háttere, amit ugye a Magyar Péter bemutatott, azt hiszem múlt kedden, ha jól emlékszem. Mert hogy ez akkora botrány szerintem, és tehát nem is csak az, ami benne van, az is, ami benne van, hanem az, hogy ami nincs benne, vagy amire csak utalnak. Tehát ez kicsit olyan, mintha belépnél egy szobába, amiben teljes sötétség van, és valaki kicsavarta az égőket, és akkor hirtelen egy ilyen zseblámpával a szobának egy részét felvillantanád, hogy ott mi van. Körülbelül ez az a hangfelvétel. De akkor most képzeljük hozzá, hogy egyébként az egész szobában mi lehet, és hogy hol lehetnek még a többi szereplők. Szerintem ez a fontos, és ez a emiatt nagyon nagy horderű ez a dolog, amire a hangfelvétel utal, illetve ami körülötte van.
Lehet, hogy nem látjuk, de mondjuk mindenki érzi, hogy ebbe a szobába valami bűzlik. Tehát ezt amúgy is lehet érezni, és ehhez plusz az, hogy rávilágít konkrét dolgokra.
Ja, jó, mert mondjuk, mint egy 3 hónappal ezelőtt beszélgetett volna valaki arról, hogy hát te szerintem a Rogánék belegyúlnak az ügyés. Hát, ja, azt akkor mi van? Tehát, hogy nem kaptad volna fel erre a fejedet, hogy valaki azt állítja, hogy ezért. De az, hogy ezt hirtelen egyszer csak a igazságügyi miniszter. Igen. Tehát azért, ez az erős, azért, azért, az egész azért már.
Érezzük ezt a szót, hogy az igazságügyi aha, miniszter beszélt tök természetesen arról, hogy egy korrupciós ügybe hogyan próbál belenyúlni a Orbán Viktornak a jobb keze gyakorlatilag, azt hiszem lehet a Rogán Antalt így nevezni, és hogy, tehát egy, ugye, hogy egy abszolút bűncselekményt valósít meg gyakorlatilag, nem?
De nem is akármilyen ügyet, ugye, hanem mondom, tehát, hogy ez az ő helyettesének az ügye ráadásul, tehát az igazságügyi minisztériumon belül is igen erős szálakkal rendelkező ügynek a korlát, szóval, amire aztán, ha valamire nem kellene ráhatása lennie, vagy rálátása se talán lennie az igazságügyi miniszternek, az az ő minisztériumában folyó, vagy is folyó disznóságok kivizsgálásával kapcsolatos ügyek, hát ez már az egészen szürreális.
Meg hát mondjuk azt kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok, hogy ugye azzal védekezett a Varga Judit, hogy, mert ugye nem tagadta a felvételt, hanem azt mondta, hogy hát ez valóban az ő hangja, nem arról van szó, hogy most összevágták a szavakat, és tök más mondott, hanem nem, ő valóban ezt mondta, de hogy azt mondta, hogy nem gondolta komolyan, és hogy ugye fenyegetés alatt állt. Na most ha meghallgatjátok a felvételt, egyrészt én a hangjában semmilyen félelmet nem éreztem, teljesen nyugodtan beszélt, ugyanúgy beszélt, mint ahogy mi elképzeljük azt, amikor hogy bizonyos emberek arról beszélnek, hogy valójában hogy történnek a dolgok. Tehát én ezen a hangfelvételen a mesterkétség, vagy a félelem, vagy a megfélemlítésnek a nyomást sem éreztem.
Egyrészt igen, másrészt, még ha nem is vagyok ennek szakértője, akkor is a tartalma az egy adott. Hát ugye, hát mindenki, szerintem most már tényleg mindenki hallotta. Ez is egyébként most már nem az a fő gondjuk velük szerintem a kormány oldalról, hogy a Polt esetleg ne tartaná kezébe az ügyet, hanem az, hogy az ugyanaz, mint ami a kegyelmi ügynél, a kegyelmi botránynál is volt, hogy akkor vannak gondban, hogyha megpróbálnak erről az ügyről nem tájékoztatni, nem beszélni a kormány oldali tájékoztató, hát nem nevezném sajtónak, de mondjuk így kormány oldali sajtóba, mert akkor az embereket nagyon érdekli, és akkor kénytelenek olyan orgánumokból tájékozódni erről az ügyről, ami viszont nem áll kontroll alatt. És akkor ugye ebből esetleg lehet probléma. Ez volt a kegyelmi botránynál is, napok teltek el, mire úgy igazán elkezdtek vele foglalkozni, de addigra már az emberek hát olyan oldalakat voltak kénytelenek felcsapni, amikre egyébként lehet, hogy nem kívánatosak itt a kormányzati belkekben, és akkor most megint félő volt, hogy elvesztik a kontrollt, és úgy látszik, hogy ezt az utat választották, hogy akkor bevetik ezt a személyében való támadását, mert a tartalmáról érdembe még továbbra sem hallottam semmilyen reakciót.
Igazából szerintem ez a kormányzati reakció, vagy nem tudom, mit gondoltok, szerintem nagyon önleleplező, mert hogy ugye tehát azután, hogy megjelent ugye kedden, megjelent a hangfelvétel, ha jól emlékszem, akkor kedd este vagy szerd este ment a Frisbee-be a Varga Judit, tehát egyből. Tehát, hogyha itt nincs ügy, hogyha ezen a felvételeken semmilyen fontos dolog nem hangzik el, akkor miért kell ennyire támadni a Magyar Pétert? Akkor nem lenne semmilyen botrány. Tehát az, hogy ennyire túlreagálták, hogy ennyire az összes médiát ráállították, hogy ez a Magyar Péter egy ilyen nőverő szörnyeteg, ez szerintem már önmagában nagyon-nagyon gyanús.
Hát szerintem nem reagálták túl, mert éppen az, hogy az ügy fontossága, most a fontosságát én itt, hogy mennyire foglalkoztatja ez az embereket, tehát
igen,
hogy milyen reakciókat válthat ki mondjuk a kormány, vagy mondjuk a kormányfő népszerűségére. Ez az a fő tényező, ami mozgatja szerintem a kormányzatnak a különféle módszereit az ügy kezelésére. És valószínűleg én feltételezem, hogy ezt mérik is. Tehát ők tudatában vannak annak, és pontos számaik lehetnek arról, hogy ez mondjuk a közvéleményben hogyan csapódik le, illetve hogy mondjuk ilyen fókuszcsoportokban milyen vélemények merülhetnek föl. Tehát például ez kijelölheti azt is, hogy hogyan próbálják ezt kezelni, elhárítani, és akkor lehet, hogy az ilyen karaktergyilkosság mutatkozott az egyik olyan módszernek, amivel úgy gondolják, hogy kezelni tudják ezt a jelenséget. És akkor itt visszatérnék arra, hogy ugye, amint már Balázs is említette, hogy meg kell különböztetni azt, hogy megnézzük, hogy mit mondott valaki, tehát hogy mi az állításnak a tartalma, illetve az, hogy ki mondta ezt az állítást, mert adott esetben például valaki, aki mondjuk általában szavahihetetlen, vagy mondjuk egy nem túl szimpatikus ember, ő is mondhat valami olyat, aminek a jelentése, vagy a jelentősége az nagy.
Igen, hát mondjuk az viszont az is igaz, hogy a politika az most már így, meg a közélet abszolút az érzelmek irányába tolódott el. Valószínűleg nem csak nálunk, de nálunk mindenképp különösen, és hát akkor erre született ez a Hajdú Péter féle beszélgetés, ahol Varga Judit elment, és hát egészen kellemetlen volt azért szerintem igazából.
Amint igazából hallgatni. Egyetlen kérdés nem hangzott el arról, hogy akkor mi van azzal a felvétellel. Igen. Tehát ugye ez egyébként teljesen jól mutatja, hogy működik-e a kormány oldali kommunikáció, igen. Vagy nem is tudom, hogyan nevezzem. Tehát, hogy azért tök kíváncsi lennék arra, amikor nem tudom, ki szervezte ezt a beszélgetést a Hajdú Péterrel, hogy pontosan hogy zajlott ez a beszélgetés. Lehet, hogy pont úgy, ahogy a Radics Peti videójában, de hogy ez valami elképesztő egyébként, és hogy ez szerintem előbb-utóbb kontraproduktív lesz, mert hogy akinek van egy kis esze, és aki kicsit a saját buborékjából kimer nézni, az előbb-utóbb meg kell, hogy lássa, hogy itt valami nagyon nem stimmel.
Igen, hát ugye azért mondom én, hogy azért volt kellemetlen hallgatni, nem csak egyrészt az, hogy miért is hallgattam. Hát azért, mert azt gondoltam, hogy hát legalább valamilyen úton, módon a közérdeklődése számot tartható dolgokra majd ki kell, hogy térjenek. Hát nem lehet az, hogy de ugyanez van egyébként minden második, vagy nem tudom melyik pénteken, amikor a Kossuth Rádióba ül a miniszterelnök, az ember, akitől szerintem bármelyik állampolgárnak 1000 kérdése lenne, és akkor ehelyett, az 1000 kérdés helyett sose arról hallunk, amiről igazán akarunk, hanem arról, amiről egyébként is a Facebookján bármikor közzétesz, bármelyik minisztere ugyanazt harsogja, ezt meg, hogy senki se kérdezi meg azokról, amik igazából érdekelnék az embereket, hogy mit tudom én, Mészáros Lőrinc, 60 puszta, nem tudom, hogy legalább valamit mondjon rá, még hogyha a szimpatizásokat is szerintem állandóan ezzel izélgetnek a gyurcsányista haverjaim, hogy bezzeg a lölő meg a izé, mondja már meg miniszterelnökül, hogy ezzel mi van, de nem térnek ki erre. És itt is ez volt az érzésem, hogy hallgattam, a végét már nem is hallottam pont ezért, mert láttam, hogy közelítünk a vége felé, és mondom, itt már nem lesz, akárhogy nézem ebből, már itt nem lesz az, ami engem érdekel. De ami miatt kellemetlen volt, hogy azért mégiscsak itt egy rossz kapcsolat, egy rossz házasság, hosszú időn át tartó szenvedés, egy bántalmazás, egy verbális bántalmazó dologról volt folyamatosan szó. Ugye csak az egyik félnek az álláspontját hallgatva, válópereken szerintem ezrével hallanak ilyet a bírók, akik ezeken a várópereken ülnek, és ezt külső személynek, ezt nem, én szerintem nem kellemes hallgatni. Nyilván a Mónika Show egy időben nagyon népszerű volt, ott sok ilyen dologról volt szó, tehát azért van, akinek ez érdekes, nyilván ők lettek ennek a célközönsége, de hogy az igazságügyminiszter egy ilyen teljesen váratlan...
Annyira magánügy, tehát hogy ennyire kiteregetni az, hogy most olyan részleteibe belement, hogy mit csinált Magyar Péter, ami tényleg semmi közünk hozzá, másrészt meg, igen. Hogy iszonyatosan ciki.
Én szerintem is. Ugye a gyerekeket se tudom, hogy nekik ezt így ebbe a formába érte, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy ők ezt előtte már sokszor átbeszélték, de hogy ez akkor se jó, hogy most mindenki más előtt is ezekről a dolgokról az apjuk, meg az anyjuknak a házassága kapcsán, ugye nyilván a Magyar Péter nem nagyon megy bele ebbe a sztoriba, tehát ő most nem ült le egy ellen másfél-két órás interjúra ugyanezekről a dolgokról, de hála Istennek, mert azt már végképp nem akarnám megnézni, mert tényleg ez nekem kellemetlen, és akkor A ott van még emeletnek, amiatt is kellemetlenül éreztem magamat, hogy ugye a riporterként odaülő Hajdú Péter meg felvette azt a klasszikus szerepet, ami valaki, aki nem tud ezekről a dolgokról semmi, és 68-szor kérdezte meg, hogy de hát akkor miért maradtál benne? Na most feltételezzük, hogy ez tényleg egy bántalmazó kapcsolat, és hogy állandóan azok, akik ilyen kapcsolatokból menekülnek, próbálnak menekülni, mindig ezt vágják a fejükhöz, hogy ó, de hát hogyha így ilyen rossz neked, akkor miért nem lész már? És szerintem ennél nagyobb hülyeséget kérdezni nem lehet egy ilyentől, pláne nem 68-szor egy ilyen embertől, aki ebben van, ebbe szenved, nem tudom, és akkor állandóan csak azt kérdezi, hogy hát nem értem, hogyha téged vernek, ha veled ilyen rosszul bánnak, hogy ezért, akkor miért nem lépsz mellé? Hát miért nem mentek el a gyerekek? Állandóan ez a lehető, tehát erre vannak szakemberek, akik szerintem erről tudnának beszélgetni, tehát hogy igen, meg ennek nem volt nyertese ennek az egész.
Az ügy szempontjából ez másodlagos, vagy nem lényeges. Arról már nem beszélünk. Lényeges. Miért nem azt kérdezte meg, és hogy mert hogy ugye mindig csak emlegetjük ezt a Sadül Völgyer ügyet, de hogy konkrétan miről szól? Arról szól ugye, hogy ugye itt van a fővárosi törvényszéknek a vádirata, itt azt írja, hogy Sadül György oktalan előnyként rendszeresen készpénz 2021. júliusáig összesen legalább 83 millió forintot adott a politikusnak, mármint Völner Pálnak. Most egy normál ember, mint mi, akik ugye normál fizetésből élünk, vagy bárki, aki a Lidl-ben gürcöl, vagy bárki, aki nem tudom, a útfenntartóknál, nem tudom, tömi a lyukokat nap, mint nap. Tehát, hogy gondolj el, hogy mennyi 83 millió forint már, mint kenőpénznek. Vagy akkor ott van a másik, ugye, hogy ugye de Sadül György ugye mennyit kapott vissza a végrehajtóktól, mert ugye az egész ügy arról szólt, hogy ugye a Sadül Györgynek ugye a végrehajtók cserében azért, hogy kinevezte őket ugye a Völner, ugye visszaosztottak az irodájuk nyereségéből, de hogy óriási összegekről van szó. Itt ugye az van, hogy a vádirat szerint 924 millió 852 ezer forint illegális jövedelemre tett szert, tehát kenőpénz formájában ötösen ügyölt. Most kicsit gondolkodjunk már el, hogy 924 millió forint. És olyan emberekről van szó, basszus, akik gyakorlatilag ugye ezek közfeladatokat látnak el, a mi bizalmunkból, a mi pénzünkből vannak ott, és olyan pénzeket kapnak kenőpénz formájában, amit mi körülbelül 1500 év munkájával tudnánk. Tehát, hogy én nem értem, hogy bassza meg, hogy mi a f*** nem mennek meg ilyen emberek az utcára, de most komolyan.
Szerintem azért, mert nem igazán látják, hogy mi az, ami összeomlaszthatná ezt a rendszert. Tehát, hogy kell mindig valami esélyt látni arra, hogy mondjuk egy ilyen, kimegyünk az utcára, ennek lesz valami eredménye. És nem akarnék egy klasszikust idézni, de hogy egy idő után, ha kimennek az emberek, majd hazamennek, ugye, és nem történik semmi, ez már többször előfordult. És ez többször előfordult, akkor egyre kevésbé érzik úgy, hogy ha egy ilyen típusú tiltakozásnak mi lehet az a hozadéka, amiért megéri mondjuk kimenni. Tehát lehet, hogy mondjuk jó idő van, vagy jó zene szól, vagy kellemes a társaság és barátokkal elmegyünk tüntetni, de mi lesz ezután? Úgyhogy itt is szerintem azt a kérdést lenne érdemes itt mondjuk megvitatni, vagy beszéljünk erről egy kicsit, hogy mi lehet ennek a következménye. Tehát, hogy megindulhatnak-e azok a folyamatok, amelyek mondjuk úgy hatnak az emberekre, hogy azt gondolják, hogy megéri valamilyen módon tiltakozni, ez lehet tüntetés ilyen.
Meg annyit visszatenni.
Igen, tehát hogy mondjuk, hogyha én azon gondolkozom, hogy mondjuk napos szombat délután van, és most kimenjek-e tüntetni, vagy nem, na jó, mondjuk kimenjek, hogy mi lesz ennek az eredménye, a hozadéka, mert mondjuk, hogyha én mással foglalkozom, dolgozom a kertbe, akkor láthatom, hogy mi annak az eredménye, hogy találkozom a barátaimmal, akkor ugye annak is lesz valami hozadéka, de hogy így ennek a politikai tiltakozásnak mi a hozadéka, ez az, ami megfordulhat sokak fejében. Tehát úgy gondolom, hogy az a viselkedés, hogy egy idő után ebbe belefáradnak az emberek, az lehet egy racionális döntésnek az eredménye. Ugyanakkor hozzátenném, hogy pont ez az, amire a kormányzat is játszik. Tehát, hogy ebben a helyzetben kéne megtalálni valamilyen olyan módszert, ami eredményre vezethet.
Jó, azt csak nagyon röviden visszatérve, hogy tegyük hozzá, bár szubjektív műsor, de legyünk korrektek, hogy ugye ítélet még nincs az ügyben. Ez ugye a vádirat szerint, amit elmondtam, az a vádirat szerint van így, Völner és Sadül azt mondja, hogy ők angyalok sem csináltak semmit, de ugye a 22 vádoltból 10 már elismerte a bűnökségét, ugye köztük 6 végrehajtó, akik elismerték, azt mondták, hogy igenis ilyen kenőpénzeket adtak, stb. Tehát ez egy kurva súlyos dolog szerintem. De visszatérve arra, amit kértél, hát szerintem az, hogy minden embernek van egy egészséges, normális esetben egy egészséges igazságérzete, hogy nehogy már basszus, egy igazságügyminiszter tök nyugodtan beszélgessen arról, hát igen, van ez a korrupciós ügy, megpróbáljuk valahogy ezt eltusolni, stb. Miközben
iszonyatos kenőpénzek vannak a háttérben. Tehát, hogy ez szerintem marhára mutatja, hogy mennyire romlott ez az egész rendszer, és közben, tehát, hogy meg mennyire az is mutatja az egész romlottságát, hogy közben meg megpróbálják ezt a Magyar Pétert úgy lejáratni, hogy eltereljék ugye a figyelmet a lényegről.
Jó. Hát igen, azok, hogy mi lehet belőle, meg hogy az emberek miért unják, az meg szerint, vagy miért unják meg mindig, vagy hogy
nem látják azt, a következményeit. Hogy unják, hanem igen. Úgy érezhetik, hogy nincs eredmény.
Hiába minden.
Tehát szerintem a igény lenne rá, ezt mutatja az is, hogy mennyien mentek ki például ezekre a septében szervezett tüntetés, hogy van rá igény. Csak kérdés az, hogy látják-e, vagy látszódik-e, hogy ennek lesz-e valamilyen eredmény.
Meg látja-e vajon, annak az jött, hogy látja-e vajon az eddigi ellenzék, a Magyar Péter
előtti. Látják az emberek, tudják ezt, csak...
És vajon látja a Magyar Péter előtti ellenzék, akiket ellenzékként ismertünk Magyar Péter előtti időkben, ők vajon kíváncsiak, mit szólnak hozzá, mert szerintem az egyik első áldozata ennek a Magyar Péter sztorinak, aki először belebukott ebbe, az tulajdonképpen az ellenzék, vagy aki tenni hát ellenzék. Megmutatta, jött valaki, azt megmutatta azt, hogy egyébként már előtte is megmutatták, amikor volt a kegyelmi úgy kamcsán az a tüntetés, amit civilek szerveztek, hogy egyébként ki lehet ám vinni embereket ügyben az utcára, lehet hangot hallatni, lehet valami. Aztán utána megmutatta, egész viszonylag rövidőn belül egy politikus is megmutatta azt, hogy ja, hát egy politikussá van zsáló, egyébként egy, szerintem a köznép szempontjából egy tulajdonképpen is senki, mert hát valójában nem hiszem, hogy meg tudták volna mondani sokkal korábban, hogy ki az a Magyar Péter. Azt még most se tudnák megmondani szerintem, hogy mi a túrót csinált eddig. Az, hogy diplomata volt a Brüsszelbe, vagy a Diákhitek központot marha jól elvezetgette, az úgyja a franc, hogy vezetgette. Tehát, aki nem ezügyben nem tájékozódott előtte, az nem tudja, hogy ez megkezdett. Tök mindegy, megtalálta azt a módszert, amit egyébként tizen nem tudom hány éve nem találnak meg azok, akik ezért kapják a, hát az egy dolog, hogy a fizetésüket, de ezért kapják azt a csekéke közbizalmat, amit még megkaptak, ezt bízták rájuk az emberek, tőlük van ez elvárva, ehhez képest meg pont annyira tudod megmondani, hogy mit értek el, mint az, hogy mit értem Magyar Péter a Diákhitel Központ élén. Tehát én szerintem, akik először ebbe nagyon mélyen el kell, hogy gondolkozzanak, az és most mondjuk egy kalap alá veszek mindenkit, az tulajdonképpen az ellenzék. És akkor ők most nehéz ügybe is kerültek ezzel, mert hogy reagáljanak most erre. Tehát tulajdonképpen a konkurenciájuk az most előkapar dolgokat, hát egy beszédtémát adott a izének, most akkor ők erre üljenek föl, és ők is követeljék, hogy ja, egyébként tényleg mondják
hát de már meg. Hogyha valóban azok, akiknek állítják magukat, hogy ők a haza felemelkedésért és az Orbán rendszer leváltásáért ténykednek, akkor egy emberként be kellett volna állni a Magyar Péter mögé, vagy legalábbis mondjuk parlamenti vizsgálóbizottságot kellett volna, vagy legalábbis követelni, ők kellett volna, hogy állítsanak ilyen vizsgálóbizottságot, ugye ilyen jelenleg nincs, amennyire tudom, és nem is kezdeményezték, tehát szerintem az ő reakció, a jogtisztelet a kivételnek, az is marhára önleleplező.
Aztán lehet, hogy megvan ez az érdeklődés az emberekben, meg a vágy arra, hogy valami változzon, de az a kérdés, hogy adott esetben az, hogy megváltozzon elég embernek a véleménye mondjuk a kormányról, akik eddig a kormánynak voltak mondjuk a szavazói, vagy a hívei, az kéne, hogy eljussanak hozzájuk ezek az információk, amin ugye hát a kormány nagyon erősen munkálkodik, hogy ez ne történjen meg, ha csak egy mód van is rá. Vajon mégis akkor az a kérdés, hogy lehet felnyitni adott esetben azoknak a szemét, vagy csak az, hogy a valós döntéshez valós elegendő információt rendelkezik. Lehet, hogy a végén arra jutnak, hogy igen, Orbán Viktor és Fidesz a mi jutunk, és rá kell szavazni, csak hogy ezt mondjuk kellő mennyiségű és minőségi információ alapján kéne meghozni azt hiszem ezt a döntést. Azt szerintem nem tudom, ez a kérdés, hogy ez hogy lehetséges.
Én egy kicsit árnyalnám ezt a dolgot, mert azt feltételezi, ugye, hogy vannak az okos és döntő döntéseket önmaguk meghozó választópolgárok az országba, és van ugye a média, ami közvetíti a különféle nézeteket feléjük, és akkor ezek az emberek, választópolgárok eldöntik, hogy most ez vagy az a nézet jobb-e, választanak egyet, és eszerint szavaznak, és így cselekszenek. De szerintem ez a modell itt Magyarországon nem alkalmazható. Én nem gondolom, hogy azért szavaznak adott esetben mondjuk ilyen vidéki településeken a Fideszre, mert hogy mondjam, felvilágosulatlanok, vagy mondjuk így vegyük idézőjelbe birkák az emberek, és ne tudnák, hogy mi megy ebben az országban, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy nem látnak alternatívát. Hát én annak idején mondjuk olyan másfél éve voltam dél-baranyai falvakban, és ott helyi vezetőkkel sikerült beszélgetni, és ők elmondták, hogy például ugye a helyi embereknek például az ellenzék ugye nem kínál semmit, de annyira nem kínál semmit, hogy oda sem mennek, tehát semmilyen hatás nincs. Tehát én úgy gondolom, hogy ha mondjuk egy ilyen faluban lakom, és az a választási lehetőségem, ugye, hogy dolgozom egy helyen, és hogyha a falu kapjon valamilyen pénzt, ahhoz az kell, hogy mondjuk a kormánnyal szimpatizáljon, és akkor az én munkahelyem vagy megélhetésem is mondjuk függ ettől, és mondjuk a faluban egy potentált ember azt kéri, hogy mindig a kormánypárt felé húzzunk, mert az a jó, akkor én ezt meg fogom tenni, illetve ha kapok még mondjuk krumplit, akkor az nekem jó, még a másik oldalon, mondjuk ha másfelé dolog, akkor még a krumplit se kapom meg. Tehát nem gondolom, hogy ezek a vidéki választók mondjuk informálatlanok lennének, vagy irracionális döntést hoznak. Én inkább úgy gondolom, hogy amit itt az előtt, hogy van-e olyan alternatíva, amire rákapcsolódhat. Mert ha van, akkor szerintem burran. Tehát én úgy érzem, hogy mondjuk, mintha egy ilyen mondjuk példa lenne erre, hogy ilyen túlfagyott, vagy túlhűlt állapotban van egy folyadék, és ha belekerül egy kristály, akkor az egész hirtelen megfagy. Csak most ez a kristály, ez az, ami szerintem hiányzik.
Jó, de mondjuk a közmédia, meg ezek a csatornák azért nem tülekednek azért, hogy eljuttassák ezt az alternatívának az esetleges létezéséről szóló információkat ezekre a helyekre.
Ez így van, de nem gondolom, hogy csak a média lenne az egyetlen tájékozódási pont, mondjuk akár vidéken is, és hogy az emberek ne tudnák, hogy, vagy ne éreznék, hogy mi megy az országban, mert szerintem akármilyen kisközségbe kimegyünk, és megkérdezzük az embereket, hogy vajon van-e korrupció Magyarországon, akkor azt fogják mondani, hogy tehát, hogy ez így van, tehát nem fog azon csodálkozni, hogy Rogán embere, mondjuk ezt meg ezt elintézett az ügy, és mert úgy gondolják, hogy ez így van, és ezt mi tudjuk. Tehát most nem történt leleplezés.
De meg tegyük hozzá, hogy azért az átfordulás az azért is nehezen megy, mert hogy azért azt ne hallgassuk el, mert ez is fontos, hogy az egész rendszert azt szülte meg, hogy 2010 előtt nagyon hasonló ügyek voltak az előző politikai garnitúra. Ugye ügyeit azt ugye az is ugyanilyen, vagy legalábbis szinte ugyanilyen felháborító dolgok születtek akkor is. Tehát, hogy nyilván, hogy akkor egyébként 2010-ben egy csomó ember éppen azért szavazott a most regláló hatalomra, mert azt akarta megszüntetni. Másrészt a kérdésedre visszatérve pedig, hogy szerintem azért van internet, ami mindenhova eljut, és azért vannak úgymond kormányfüggetlen lapok, vagy ellenzéki lapok, vagy mindenki úgy nevezik, ahogy őket, ahogy akarja, amit azért mindenki elérhet. Azért még mindig van, ha nem is sok, de néhány olyan országos lefedettségű médium, amely szintén eljut, és relatív úgymond kritikus a hatalommal szemben, ami szintén eljut mindenkihez. Itt szerintem ami a mérleget esetleg abba az irányba döntheti, hogy itt tényleg lesz változás, az, hogy ez a mozgalom ez egyre nagyobbá növi ki magát. Hát már tudom, hogy ez nem teljesen a valóság, de a Facebookon már 4 milliós tábora van ennek a Magyar Péternek, ami óriási, és hogyha ezek egyre több derül ki ebből az ügyből, azt szerintem előbb-utóbb annak valamilyen változást kell eredményeznie, akár úgy, hogy majd jönnek előbb-utóbb úgyis választások, előbb EP, aztán más, amikor konkrétan lehet mérni, hogy ez milyen változás, másrészt meg a társadalmi elégedetlenséget azért az előbb-utóbb meg kell, hogy érezze a hatalom.
Nem tudom, szerintem az, hogy ha nem volt társadalmi elégedetlenség amiatt, hogy mindenkinek a családjában van olyan, aki hónapok óta vár vizsgálatra, műtétre, ne adj Isten, esetleg egészen addig kellett várni, hogy már nem került sorra sajnos életébe, vagy méltatlan körülmények között kellett tölteni az utolsó éveit, vagy tehát, hogy ha ez nem, hogyha az, hogy a gyerek az iskolába hülyeségeket tanul, nem tanul, a rajztanár tanítja matekra, akármilyen jó rajztanár is lesz, stb., ez nem szült elég társadalmi elégedetlenséget, nem tudom, hogy most éppen a
szerintem szűnt ezek az, társadalmi elégedetlenség.
Hogy ez ugye az eredmény ennek.
Tehát, hogy nem látszik, hogy mi az,
akkor
ami
az utolsó csepp a pohárban, vagy hát a...
Én úgy ezért mondtam ezt a túlhűlt folyadék példát, hogy szerintem ez a társadalmi elégedetlenség megvan. Kérdés az, hogy tud-e valamilyen mozgásformába átcsapni. És ezért lehet az, hogy a hirtelen jött emberek akár egy nagy mozgást is elindíthatnak. Tehát ilyen szempontból mindegy, hogy mondjuk, hogy honnan jött, vagy mondjuk milyen egyéb dolgokat képvisel, azt látják mondjuk az emberek, vagy az lenne a közhangulat, hogy itt mondjuk Orbánnak mennie kell, és ezt mondjuk Magyar Péteren keresztül lehet elérni, akkor szerintem támogatni fogják. Akkor, hogyha úgy érzik, hogy a saját életükben is ez változást hoztat, és szerintem nagyon jó példa, amit említettél, az egészségügy az egyik ilyen terület, ami ugye hát élet és halál kérdése most már nagyon sok helyen, a másik pedig ugye az oktatás, ugye, hogy ami pedig a jövőnek a kérdése. Tehát, hogy most élünk, halunk, illetve mi a jövőnk, ezek most az átlagember számára hát nem pozitív irányba változtak.
Hát aztán lehet, hogy Magyar Péter azért az ember, mert ő még egyrészt nem kurt el semmit, vagy legalábbis még ezt nem tudni, másrészt meg nem tudjuk azt róla, hogy tizenvalahány évig nem csinált semmit, pedig csinálhatott volna, fene tudja. És kérdés az, hogy Magyar Péternek egyébként hova, meddig vezethet ez a menetelése, az látszik, hogy sok mindent lényegesen ügyesebben csinál. Tehát jobban érzi azt, hogy mi, de mondjuk nem parlamentáris keretek között látszik az, hogy az ő előnye, vagy az ő lehetőségei ezek megmutatkoznának, mint ahogy...
Hát ez majd kiderül, ugye, hogyha minden igaz, akkor ugye azt mondta, hogy el fog indulni az EP választáson, valamilyen úton, módon, valamilyen pártba úgy beszervezi magát, hogy indulhasson, és ugye legalábbis ezt állította a Facebook oldalán, hogy egy bizonyos mérések szerint már 20% fölött van a támogatottság, ami iszonyatosan nagy ahhoz képest, hogy két hónappal ezelőtt még senki se tudta gyakorlatilag, hogy ki ő, és hát azt is lehet látni, hogy gyakorlatilag csettint egyet, és ezek mennek ki este az utcára, és most lesz ugye tüntetés szombaton, és ha néztétek a Facebook oldalát, valami iszonyatos nagy tömegek vannak ott, akik jelezték vidékre, hogy mennek.
Ahhoz kapcsolódnék, hogy milyen is ez az ellenzék. Szerintem a közhangulat az ellenzékkel is elégedetlen. Én itt visszautalnék, annak idején volt ugye az előválasztás, és ez a Márki-Zay jelenség, igen. Tehát, hogy ami szerintem megmutatta, hogy a bevett ellenzékkel az ellenzéket támogatók sem igazán elégedettek. Tehát azt lehetne mondani, mint ha úgy tűnik, hogy a mai ellenzék, ugye az ő felsége ellenzéke című szerepet játsza el. Tehát az eddigi teljesítmény alapján úgy érezhetik, mint a szélesebb közvélemény, vagy az őket támogatók is, hogy valóban nem hatékonyak. Illetve itt, ahogy mondtad, hogy közelednek mondjuk az európai parlamenti önkormányzati választások, hogy lehetne ezt mondjuk szavazatokra fordítani, ott felmerül ugye a szervezeti kérdésnek a jelentősége, tehát hogy mondjuk hirtelen lehet mondjuk népszerűvé válni különféle közösségi platformokon, de amikor ezt mondjuk valamilyen szavazati eredményre szeretnénk váltani, akkor bizony ugye kellenek a talpasok, akik az adott kerületekben kimennek, megszervezik, ez egy rengeteg munkát igénylő feladat, és ennek ugye költségvonzata is van, tehát egy olyan szervezetet kell felállítani, ami ugye pénzbe kerül, emberek dolgoznak benne, még ha lelkesedésből, akkor is ezt meg kell szervezni, ez időt igényel, tehát most elérkeztünk szerintem egy olyan olyan pillanathoz, amikor megmutatkozik majd, hogy mondjuk Magyar Péter és az ő köré szerveződő csapat ezt hogyan tudja megoldani, hogy egyáltalán készülnek erre, vagy lesz-e ebből egy ilyen típusú dolog, vagy megmarad ez csak így a, mondjuk egy ilyen jogi dolog, hogy most mi lesz ennek a jogi következményére és egy bírósági ügy, tehát hogy az egyik az mondjuk legyen egy ilyen társadalmi mozgalom, vagy beágyazottság, a másik pedig egy ilyen, mondjuk azt mondanám, hogy közérdeklődés számottartó média jelenség, vagy közszereplés.
Hát meg az is, hogy az valójában nem a célegyenes, vagy a célvonal, amihez ugye mondjuk most közelítünk. Ugye EP választás, meg helyhatósági önkormányzati választás van. Most mi van, hogyha ezzel jó eredményt ér el, tegyük fel bármelyik ellenzéki, vagy nem kormánypárti vonal. Hát nem azt mondom, hogy semmi, de mondjuk láttunk már olyat, hogy jól teljesített az ellenzék egy önkormányzati választáson, főpolgármester több megyei jogú város, nagyvárosoknak a képviselőit, vagy az önkormányzati képviselőit is, vagy polgármestereit. Ők tudták adni, azt mi lett belőle? Igazából semmi, kiüresítették egy kicsi az önkormányzatiságnak a fogalmát, elvettek egy csomó döntési jogkör, meg elvettek, átrendezték itt a rendszer. Tehát, hogy önmagában ezzel nem lehet Orbán Viktort leváltani egy önkormányzati választásra.
Hát nem, de azért szerintem az hatalmasat szólna, ha tényleg mondjuk ilyen 20% körül eredményt csinálna. Másrészt meg azért ne feledjük el, hogy ugye, tehát azért az utcai mozgosító erőnek annak, hogyha mondjuk, ugye nehéz jósolni, hogy mennyien mennek ki szombaton, de ha mondjuk kimennek 100 000-en vagy többen, azért az egy óriási dolog. Hát mikor volt Magyarországon ekkora tüntetés az Orbán rendszerben, nem nagyon, talán amikor elzárták, vagy amikor volt a netadó ellen tűnt, az mozgatta meg leginkább az embereket, de ugye ez tök más tészta. Másrészt meg szerintem, hogyha igazat mond Magyar Péter, hogy vannak még a tarsójában más hangfelvételek, amik ennél is durvábbak, és igazából én ezt simán el tudom képzelni, csak lehet, hogy ő ezt így fokozatosan adagolja, azért szerintem az egy, legalábbis egy, tehát a társadalomban szerintem muszáj, hogy valamilyen reakciót kiváltson, főleg azoknál az embereknél, akik nap mint nap gürcölnek azért, hogy meg tudjanak élni, akik szemben elviselik a 30%-os inflációt, stb. Miközben látják, hogy az ő pénzükből a hatalmi elit gyakorlatilag teljesen luxus életmódot él, és gyakorlatilag ilyen korrupciós ügyekbe keveredik. Szóval szerintem...
Itt a kritikus tömeg elérése, azzal válaszolnék neked, hogy lehet, hogy nem ért, hogy mondjuk egyes helyeken elérte eredményeket az ellenzék, de nem érte el azt a kritikus tömeget, ami átbillenteni ugye ezt a Fidesz fölényt. Uh-huh. Itt viszont szerintem fontos, hogy honnan jön Magyar Péter, mert hogy honnan hozhat szavazatokat. Tehát a kérdés az, hogy például a Fidesztől, vagy az eddig Fidesz azokat meg tudja úgy szólítani, hogy elérje így a nem Fideszt, tehát hogy mondjam, nem venném ezt egy kalap alá az egész úgymond ellenzéki társaságot. Ezek együtt elérnek egy olyan kritikus tömeget, ami már veszélyes lehet. Mert amíg nem, addig marad.
Hát igen, mert ahogy mondtad, hogyha kevésbé érzik a reménytelenséget az emberek egy ilyen ügyben, hogyha úgy látják, hogy nem 150-en, hanem 150 000-en vagyunk ott,
hát, illetve, hogy amit említetted, hogy tud-e Magyar Péter, vagy a köré szerveződő mozgalom olyat ígérni a bérből és fizetésből élőknek, amelyre ők megmozdulnak?
Hát szerintem, ha már azt ígéri, hogy ezt az egész korrupt...
Igen, ez egy fontos ígéret.
Tehát egy normális élhető országnak az ígéretével, az már egy...
Tehát itt a leváltás lehetne az ígéret, nem pedig az, hogy jó eredményeket érjünk el az X választásokon, és itt ott legyenek képviselőink. Ez nem játszik szerintem ilyen szempontból.
Igen. Hát, hogy mi lesz Magyar Péter mozgalmából, azt nem tudjuk.
Tehát lesz-e mozgalom, ugye?
Igen. Azt se tudjuk, hogy ilyen eredményt ér el, és hogy mi lenne vajon akkor, hogyha az lenne az ő eredménye, hogy nem tudom, Orbán Viktornak adott esetben menni kéne. Azt tudjuk, hogy ki az, aki nem jönne helyette, mert volt egy ilyen trükkösen átkötöttem egy nagyon frankó interjút.
Ja.
Balázsa,
én is gondoltam.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, és tőle is megkérdezted azt, hogy vannak esetleg miniszterelnöki ambíciói, és hát azt mondta, hogy nincsenek.
Igen, ezt ketten csináltuk, ugye Csabai Károly főszerkesztővel. mielőtt esetleg a olvasók arra, vagy nézők arra gondolnak, hogy hogyan jött nekünk össze a Szijjártó Péter interjú, tehát hogy lefeküdtünk-e a Fidesznek, vagy ilyesmi, erről szó sincs, egy teljesen más körülmények szülték ezt.
De nem is a felvetése értem, mondjuk teljesen miért kéne ahhoz egy országos magazinnak lefeküdnie bárkinek.
Hát mert Szijjártó Péter mikor adott interjút, úgymond nem kormány. Én nem nagyon tudok róla, néha, ha oda szaladnak hozzá így a más eseményeken, akkor nyilatkozik, de én nem nagyon emlékszek arra, hogy ő a közelmúltban mondjuk a bármelyik ilyen kormányfüggetlen lapnak ekkora interjút adott volna. De mindegy, tehát hogy ez egy más körülmények szülték, azt most nem mondom el, mert hogy bár ez szubjektív, de hogy ez erre nincs. Ez most egy más lapra tartozik, de hogy egyébként egy tök jó interjút csináltunk, vagy azért ezt úgy próbáltam így ide kötni egyébként, hogy azért az ember miközben várta a miniszter urat, aki egyébként annyit el kell ismernem, hogy korrekt volt, és egyébként nagyjából próbált legalábbis a saját lehetőségeim belül korrektül válaszolni a kérdésekre, tehát ezzel nem volt probléma, de azért kicsit beleláthattunk abba, hogy hogyan működik ez az egész hatalom, vagy milyen a hatalomnak úgymond az íze, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, ugye, ha már szubjektív, meg ilyen kicsit a háttérbe belenéző műsorban vagyunk, akkor azt elárulhatom, hogy egy kormányváróban találkoztunk vele. És
ez a reptéren.
Ez a reptéren, igen. A kormányváró egy ilyen, ugye úgy kell elképzelni, mint egy kicsit ilyen luxusszállodáról hajazó, nagyon szép, kényelmes fotelok, lazacos szendvics, hatalmas lep, tehát hogy ott volt a Menczer Tamástól kezdve egy csomó ember, és ugye vártuk a gépet, hogy jön a Szijjártó, meg is érkezett végül, és egy hatalmas küldöttséggel, mindenki nagyon szépen felöltözve, ilyen válogatott emberek, stb. Tehát, hogy az ember így elképzelne azt, hogy milyen egy ilyen hatalmas küldöttség, meg milyen, tehát látszott úgymond a jólét, meg a pénz, hogy mennyi pénz van ebbe, úristen, mennyibe kerül ez egyébként nekünk, hogy mindezt füzessük. És hogy igen, tehát, hogy valahogy megérezte az ember, hogyha valaki bekerül ilyen pozícióba, most ez Szijjártó Pétertől függetlenül, mert ugye ő ebbe az ügyben nem érintett, amennyire tudom, de hogyha valaki belekerül ilyen hatalmi pozíciókba, hogy az nagyon, nagyon, tehát hogy érezte az ember, az nagyon bele tud szállni a fejébe, és az nagyon, nagyon tud ragaszkodni ahhoz, mert hogy ez olyan jó, tehát hogy olyan minden olyan megvolt, pénz, hatalom, stb., hogy ez tök érdekes ilyen
ebben belátni. Minden körülötted, gondolom minden szépen zökkenőmentesen működik.
Igen. És hogy ő mégis ugye érezhet, hogy ő egy országot képvisel, mondjuk külföldön, tehát hogy és hogyha túl sok ilyen hatalmat kapsz a kezedbe, és ugye visszacsatolva ugye a Völner ügyre, hogy ott is az volt már, hogyha amennyire hinni lehet a vádiratnak, hogy meg a sajtójelentéseknek, hogy ez igazából egy idő után nem is vigyáztok már arra, tehát úgy vitték oda a milliókat, hogy az utcán adták át, vagy a minisztérium épülete előtt, stb. Tehát, hogy nem is gondolsz arra, hogy ebből mekkora botrány lehet, hanem már így megszokod azt a hatalmat, meg azt az óriási pénzt, ami körülötted van, és hogy kicsit szerintem ez van most talán az egész Orbán rendszerrel, hogy nagyon, nagyon elbízták magukat, és nagyon azt hitték, hogy hát ez örökké fog tartani, mert mindent úgyis kétharmaddal nyerünk, és hogy kicsit így elengedték a lovakat, és ez most szerintem, mikor vannak ilyen emberek, akikben azért mégis van egy igazságérzet, hogy ez így nem mehet tovább, akik föllázadnak, mint annó a Simicska, akit ugye azon kívül, hogy most lefotóztam az autóját, de tök mindegy. De hát, hogy ő mégiscsak föllázott, aztán leverték, hogy miért fotóztam az autóját, az olvassák el a privátbankáron, de hogy tehát vagy mint most a Magyar Péter, tehát, hogy mindig vannak ilyen emberek, akik azért kiszállnak ebből a rendszerből, és ez nagyon veszélyes lehet azok számára, akik azt hitték, hogy most már így lesz a világ mindörökké.
Hát egyrésztről igen, és azért el is jött a Simicska annak idején, mint párhuzam, amikor Magyar Péter előkerült, hogy na abból se lett semmi, de most egyelőre itt mindenképpen más lefutást látunk. De mondjuk az jól ide csatoltál a Szijjártó interjúról, amit azért igyekeztem volna követni. Még az elejére annyit reagálnék, hogy szerintem azért ő pont nem az az ember, aki el szokott ugrani a kérdések elől. Szerintem őt, hogy ilyen hol nemzetközi sajtótájékoztató, igen. Hol itt ott, ahol akár még ilyen folyosón.
Ilyesmi, csak igen, szokott, mondjuk szokott a 444-en nem olvastam vele interjút, meg a Telexen sem, meg a HVG-n sem mostrában.
Én egyébként attól féltem, amikor, vagyis hát az volt, attól tartottam, hogy esetleg olyan lesz az interjú, hogy bármit kérdeztek tőle olyan...
Ja, nem, ilyen egymondatos válasz.
Nem is sok, hogy egymondatos, lehet az több mondatos, de a szokásos panel. Magyarországnak a magyarok érdekei az elsők, Magyarországnak csak azt számít, hogy a magyar embereknek mi van, mi nem követünk ilyen hülye politikai elveket, és hogy egyébként számunkra még ennél is egy dolog fontosabb, csak a béke, és hogyha mindenre ezt fogja válaszolni, akkor nem lesz egy izgalmas beszélgetés, de szerintem azért
nem. Szerintem egyébként úgy éreztem, hogy kicsit ő is élvezte, mert már valószínűleg kicsit unalmas mindig olyan interjúkat adni kormány közeli lapoknak, amiben már előre tudod a választ, előre tudod a kérdést, és egyébként tök unalmas az egész, és itt meg azért érezte, hogy vannak valódi kérdések, valódi érdeklődés, van valódi konfliktus a mi álláspontunk, meg az ő álláspontja között, és szerintem ebből egy tök érdekes diskurzus lett, amit ugye már nem tudom, 400-an meg is osztottak Facebookon, tehát szerintem ez tök jó lett, és még volt egy gondolatom, amit hozzá akartam fűzni, de ez most nem jut eszembe.
Hát nekem az, hogy biztathatjuk az összes többi minisztert is, hogy bátran adjanak.
Így van, nem csak Lázár nekünk. János, mert ugye ő
igen,
is.
Tehát azért érdekes.
Navracsics Tibor sajnos kiugrott az utolsó pillanatban, ezt is tegyük hozzá, de hát majd
hát igen, próbálkozunk. Más program támad, de hogy egyébként kicsit úgy tűnik, és akkor ez össze is köti az előző beszélgetési témánkkal is, hogy van Rogán Antalon kívül is az élet valahol a kormányba szerintem, hogyha lehet, mert azért az a legendárium szerint mindenen rajta tartja ő nem csak szemét, hanem még a kezét is, tehát rajta múlik az, hogy kinek nyilatkozik, meg hogyan nyilatkozik, de én azt gondolom egyébként, hogy szerintem abból, hogy az állampolgárokat tájékoztatjuk, és elmondjuk a legfontosabb ügyekben, nem csak a jól bejáratott csatornákon keresztül a mondani valónkat, hanem adott esetben hagyjuk, hogy minket megkérdezzenek olyan ügyekről is, amire tényleg kíváncsiak az egyébként az emberek, abból csak jól lehet kijönni, szerintem ez egy jó beszélgetés volt, és nem olyan, mint a frisbee.
Igen.
Jó. Hát lehet, hogy ennyire jutottunk mára, mert sokáig el tudnánk még ezt ragozni, de akkor miről beszélgetnénk a következő részben 2 hét múlva, úgyhogy nagyon köszönöm nektek is, meg az olvasóknak, nézőknek, hallgatóknak, hogy most velünk tartottak, hogyha jól sejtem, akkor 2 hét múlva jön a következő rész. Ezt a szép hosszú beszélgetést addig darabolva is meg lehet hallgatni, akár hogyha az ember a podcast csatornánkra feliratkozik, vagy a YouTube csatornánkra, a Klasszist keressék akár a YouTube-on, akár a Spotify-on. Mi jövünk legközelebb is. Hát a viszontlátásra. Viszonthallásra.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.